Akkor a mai alkalommal tulajdonképpen tovább folytatjuk az evangéliumokat. A múlt alkalommal Jézus bevonulását gondoltuk végig, ahogyan messiásként bevonult Jeruzsálembe, és utána ugye megtisztította a templomot. És ugye láttuk azt, hogy itt már Jézus valóban elindult az utolsó útjára, hiszen tudta, hogy hamarosan keresztre feszítik. És éppen ezért olvashatunk egy nagyon kemény beszédet Jézustól Máté evangélium a 23. fejezetében, majd erre szeretnék egy picit részletesebben kitérni, de mielőtt ezt átgondolnánk, egyáltalán arra a kérdésre keresnénk választ, hogy miért is beszélt Jézus a farizeusokról olyan elítélően, illetve olyan keményen, hiszen mindenkihez volt Jézusnak kedves szava, és mindenkit fel akart emelni, és meg akart menteni. Ugyanakkor ugye mire figyelmeztette Jézus a követőit? Ugye Lukács evangélium a 12. fejezet első versében olvashatjuk ezt a figyelmeztetését. Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Tehát Jézusnak már ebben a figyelmeztetésében is láthatjuk, hogy mi volt az, amit leginkább megítélt a farizeusok viselkedésében. A képmutatás, és ettől óvott mindenkit, a tanítványait is, hiszen tulajdonképpen minden emberre nézve megvan ennek a veszélye. A képmutatás veszélye, és erre majd még kitérnénk. Hát nézzük meg a következő igéket. Ugye ezt Lukács evangélium a 12. fejezetében olvashattuk ezt a figyelmeztetését Jézusnak, és azt látjuk, hogy elsősorban a tanítványainak mondta ezt Jézus, de látjuk, hogy sok-sok ember gyűlt össze, több ezerből álló sokaság, annyira, hogy egymást letaposták. És akkor mondta ezt Jézus a tanítványainak. És utána így folytatta, mert nincs olyan elrejtett dolog, amely napfényre ne jönne, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Tehát ugye mi a probléma a képmutatással? Hát tulajdonképpen két dolog is, az egyik, hogy az ember önmagát is becsapja. Hiszen aki képmutató, előbb-utóbb tulajdonképpen elhiszi azt, amit mutat és amit mond, hogy ő milyen jó és milyen igaz. A másik pedig, hogy másokat is becsap vele. És ugye ezért mondta ezt Jézus, hogy minden nap világra fog jönni. Nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. És nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne jönne. Nem tudjuk mi úgy elrejteni, eltakargatni a dolgainkat, azokat a vágyainkat, gondolatainkat, vagy netántán olyan tetteinket is, amelyeket szégyelnénk mások előtt. Én azt hiszem, hogy mindannyian igyekszünk takargatni bizonyos dolgokat mások előtt, tehát nem szeretnénk, hogyha mindenki megtudná azt, hogy tudom én, otthon mondjuk, hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk időnként. Mások előtt szégyelnénk. Vagy hát sorolhatnánk még bizonyos dolgokat, hogy mennyire nem szeretnénk, hogyha kiderülne mások előtt az, hogy milyen gondolataink vannak, vagy nyilván milyen vágyaink vannak, miket táplálgatunk magunkban. Milyen filmeket nézzük meg, mit hallgatunk, mit olvasunk el. Tehát sok minden van, amit az ember rejteget mások elől. Most nyilván nem arról van szó, hogy az a dicséretes dolog, talán ismerős ez mindannyiunk számára, hogy ami a szívemen, az a számon, tehát hogy amit az ember gondol, azt rögtön ki is mondja, és ne leplezze a gondolatait. Tehát ez sem megoldás. Jézus se erről beszélt, viszont a képmutatás az azt jelenti, hogy mi mindenképpen jobbnak akarunk feltűnni mások előtt, mint amilyenek vagyunk ténylegesen. ahhoz nem szükséges mindent elmondanunk, mindent megvallanunk mások előtt, hogy ne tűnjünk képmutatónak. De az se jó és az se helyes, hogyha másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, és jobb színben igyekszünk feltűnni. Tehát ezt is kiki közülünk át kell, hogy gondolja, mert ezek olyan dolgok, amelyeket mindannyiunkat megkísértenek. Mindannyian hajlamosak vagyunk a képmutatásra, illetve arra, hogy rejtegessük a csúnyábbik, rosszabbik oldalunkat. Most nézzük meg a következő igéket, ezt pedig a hegyi beszédben olvashatjuk, amikor szintén Jézus azokról beszél, akik így szerettek jobbnak feltűnni mások előtt. A Máté evangélium a 6. fejezetének a 2. versétől így olvassuk. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Két dologról is beszél Jézus, tehát az egyik a jó cselekedetek. Hogyha valakivel jót teszünk, hogy segítünk embereknek, akkor ezt ne olyan módon tegyük, hogy minél több ember lássa, vagy tudjon róla. Hanem ugye itt Jézus ugye ezt a kifejezést találjuk itt, ezt mondja, hogy ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Tehát, hogy még önmagunk előtt se ismerjük el azt, hogy milyen jók vagyunk. Tehát ne veregessük meg a saját vállunkat, így is mondhatjuk. Ne gondoljuk azt, hogy most mi jobbak lettünk másoknál, azért, mert segítettünk valakit. Most, hogyha ez nem is szokás napjainkban, abban az időben valóban szokás volt, hogy egy jótevő, egy ilyen gazdagabb ember ment az utcán, akkor maga előtt küldött követeket, hogy ha valaki rászorul, koldus, akkor oda jöhessen, és ő akkor ugye adakozik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen hírverés előzte meg, és ekkor mindenki tudhatta, hogy ő milyen jótevő, és segít másokon. Most az más kérdés, hogy mennyit adott, vagy ténylegesen megfosztotta-e önmagát javaktól, vagy csak néhány pillért adott, ezt nem tudjuk. Minden esetre ez egy szokás volt. Tehát azt mondja Jézus, hogy te ne ezt tedd, hogy magad előtt kürtölsz, hogy most jön egy jótevő, most jön egy adakozó ember. Mert ugye nem csak a koldusok tudták meg, hogy most jön, hanem mindenki más. És azt mondja Jézus, hogy ennek a fő célja az volt, hogy emberektől dicséretet nyerjenek. A másik példája pedig, amikor azt mondja Jézus, hogy amikor imádkozol. Hát az imádság nem egy vallásos jó cselekedet. Nem tartozik másra, tulajdonképpen ezt mondhatjuk. Csak Istenre is ránk, hogy hogyan és mikor imádkozunk. Ezért folytatta itt úgy Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál titkon a te atyádhoz. Nem kell, hogy mások tudjanak róla. Tehát nyilván azért említette ezt Jézus, mert az ő korában erre is volt példa, hogy egyes vallásos zsidók az összejöveteleken, vagy éppen az utcákon álltak meg, és ott imádkoztak. Hogy lássák őket az emberek, hogy ők milyen jó hívők. Nyilván ez nem arra vonatkozik, hogy egy közösségben ne imádkozzunk, hanem hogy az egyéni imádságainkat, ami csak ránk és Istenre tartozik, ezt ne mások előtt mondjuk el, és ne ezzel akarjuk mutatni, hogy mennyire jó hívők vagyunk. És utána ugye hozzáteszi ezt Jézus, hogy elvették jutalmukat, mert mindkét esetben milyen jutalmat. Hát ők arra vágytak, hogy emberek dicsérjék őket. Ezt a jutalmat már meg is kapták. Mert emberek dicsőítették őket, valóban a farizeusok voltak a legtiszteltebb rétege a zsidóknak. Mindenki tisztelte őket éppen emiatt, mert tudták, hogy ők sokat adakoznak, hogy ők milyen komolyan veszik a hitéletet. Vallásos jó cselekedeteket is. Elvették jutalmukat, ezt mondja Jézus, tehát tulajdonképpen többet nem kapnak. Ők nem Isten elismerésére vágytak, hanem az emberek elismerésére. Tehát Jézusnak ezek a figyelmeztetései is olyanok, ami mindannyiunknak szól. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy ha jót teszünk, ha segítünk valakin, akkor azt esetleg mások előtt is elmondjuk, tudassuk másokkal is. Lehet, hogy nem ez a célja, hogy emberektől dicséretet nyerjünk, de mégis megvan a veszélye ennek, hogy az ember dicsekszik a jó cselekedeteivel. Kik is voltak a farizeusok, egy néhány sort olvasnék Józsefus Fláviustól, aki maga is farizeus volt, a zsidók egyik ismert történetírójáról van szó. Ezt írja. Csak a pozitív dolgot olvashatunk itt róluk. A farizeusok önmegtartóztató életet folytatnak, és minden élvezettől tartózkodnak. Amit az értelmes megfontolás alapján jónak tartanak, azt cselekszik. És egyáltalán kötelességüknek tartják az ész parancsainak engedelmeskedni. Tisztelik az öregeket, és nem mernek parancsaikkal ellenkezni. Hiszik, hogy a lélek halhatatlan, és hogy a túlvilágon jutalmat vagy büntetést kap, aszerint, hogy erényes vagy bűnös volt-e az ember. Tanításaik révén oly nagy hatással vannak a népre, hogy minden istentiszteleti szertartást, imádságot és áldozatot csak az ő irányításukkal szabad végezni. A városi lakosok ezért tanúskodtak így fényesen tökéletességük mellett, mert az volt a meggyőződésük, hogy ezek az emberek szóval és tettel mindig a legjobbat akarják. Tehát látjuk, hogy mit ír egy farizeus a farizeusokról. Igen, tehát a nép előtt nagy tiszteletben voltak, ahogyan itt az utolsó mondatban is láthatjuk, hogy az emberek is ezt tanúsították, hogy ezek az emberek már, mint a farizeusok, szóval is tettel mindig a legjobbat akarják. És ahogyan látjuk is, hogy ők önmegtartóztató életet folytattak. Ugye tudjuk, Pál apostol is farizeus volt, és ugye sátorkészítő mesterséget is folytatott. Ugye a farizeusokra még ez is jellemző volt, hogy nagyon megbecsülték a kétkezi munkát is. Mindenkinek meg kellett tanulnia valamilyen mesterséget. De ezen kívül írástudók is voltak, tehát az ószövetségi írásokat nagyon jól kellett, hogy ismerjék. Hiszen aszerint igyekeztek élni. A farizeusokra nagy hatással volt ugyanakkor a görög filozófiai irányzatoknak némelyike, és tulajdonképpen ez a lélek halhatatlansága is onnan jött át a farizeusok hitébe. Szerintem azt mondja, hogy a feltámadásban hittek, hanem a lélek halhatatlanságában. Ugyanakkor például a szadduceusok a feltámadásban sem hittek. Tehát azért érdekes ez is, hogy Jézus korára milyen torzulások voltak a zsidóságon belül, milyen kevesen lehettek azok, akik még a bibliai tanítások szerint hittek, például a feltámadásban. Mint ahogy a Lázár feltámasztásakor is láthattuk, Lázár testvére Márta azt mondta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát látjuk, hogy tulajdonképpen a farizeusoknak a gondolkodásába is már be gyűrűzött egy, de nem csak egy bizonyos dolog a filozófusoktól. Úgy tudom, hogy a sztoikus filozófusoknak a több elméletét is elfogadták. De menjünk tovább, hogy ha ezt látjuk, hogy a nép nagyon megbecsülte őket és felnézett rájuk, akkor ennek hátterén talán még inkább döbbenetes az, hogy Jézus milyen keményen beszélt róluk. De nézzük meg, hogy mi volt ennek a hátterében. Tehát az egyik a képmutatásuk volt, amire majd újra visszatérnénk, de a másik, nézzük csak meg Jézus szavait, Márk evangélium a 7. fejezetéből, 6. verstől a 9. így olvassuk. Ő pedig felelvén mondta nekik, igazán jövendölt felőletek képmutatók felől Ézsaiás proféta, amint megvan írva. Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg. Korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondta nékik, az Isten parancsolatát szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartjátok meg. Tehát mi volt a probléma? Egyrészt ezt mondja, hogy igen, képmutatunk, mert ezt mondja, hogy ajkaival tisztelnek, tehát mondják, és mutatják is, de szívük távol van tőle. Hát ez viszont egyedül Isten tudja megítélni. Ezért megvan a veszélye annak, hogy mi megbélyegzünk embereket. Tehát erre is vigyázzunk. Mi nem mondjuk azt senkire, hogy farizeus, hiszen nem tudjuk, hogy a szívében, a gondolataiban mi lakik. Ezt egyedül Jézus ítélhette meg így. És mondhatta ki így, hogy szívük pedig távol van tőlem. Viszont a következő is jellemző volt rájuk, hogy emberek parancsolataival még megtoldották az Isten rendeléseit, parancsolatait. Sőt, ezt mondja Jézus, hogy az Isten parancsolatait elhagyva emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak, poharaknak mosását. Hát ilyennekről ugye az Ószövetségben nem volt szó, de mindent, hogy mondjam, tovább gondoltak a farizeusok. Tehát, hogyha voltak tisztasági törvények, ugye Mózes 5 könyvében olvashatunk ezekről, csak hogy ők még azt is részletezték tovább, hogy még mi mindent, és még mennyire, és még hogyan kell megtisztítani. Tulajdonképpen a kézmosás is ide tartozott, hogyha piacról vagy bárhonnan hazatértek, ez nem egy egészségügyi rendelkezés volt, és mint napjainkban mondjuk a kórokozóktól akarták volna őket magukat megtisztítani, hanem azért mosták meg a kezüket, mert úgy gondolták, hogy a bűnös emberekkel való érintkezésük során, hiszen találkoztak bűnösökkel, pogányokkal is, ők maguk is tisztátalanokká váltak, és ezért ez egy ilyen rituális tisztálkodás volt. És ugye erre is mondta ezt Jézus, hogy ez is ilyen plusz volt, amit az emberi parancsolatként, az Isten parancsolata fölé helyeztek. Sajnos azt mondhatjuk, hogy napjainkban is vannak ilyenek. Sok keresztény ember még különbséget se tud tenni, aközött, hogy mi az, ami benne van a Bibliában, és mi az, ami nincs. Mi az, ami csupán emberi hagyomány. Gondoljunk csak bizonyos ünnepekhez kapcsolódó rítusokra, szertartásokra, szokásokra, akár a húsvét, vagy karácsony, vagy egyebek, aminek semmi köze nincsen a Bibliához. Tehát ezek mind emberi hagyományok, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatban is mondhatná ezt Jézus, hogy az Isten parancsolatát szépen félreteszitek, és emberek rendeléseit tartjátok meg. Nézzük tovább, itt pedig Máté evangélium a 23. fejezetéből szeretném idézni. Tehát miután Jézus megtisztította a templomot és tanított, akkor utána fordult oda a tanítványaihoz, és utána még a farizeusoknak is egy nagyon határozott tanítást adott Krisztus. És mondhatnánk, hogy még utoljára. Így olvassuk az első 7 versben. Akkor szólt Jézus a sokasságnak és az ő tanítványainak mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötőznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják a köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Nézzük meg először is, mit mond Jézus, hogy ők azt mondja, Mózes székében ülnek, tehát tanítói a népnek, az írástudók és farizeusok. És először is azt mondja Jézus, hogy tartsátok meg, amit tanítanak. Ugye a nép között nagyon sokan voltak, akik nem ismerték az írásokat. Tehát tulajdonképpen az írástudóknak volt alaposabb ismeretük, és ők tanították a népet. Tehát ezért is mondta azt Jézus, hogy hát tulajdonképpen az írásokat is ők tanítják, amit parancsolnak, azt megtartsátok. De utána mégis tart arra, hogy azon kívül, amit az ige tanít, elhordozhatatlan terheket raktak a népre. Mondja, hogy kötöznek egybe elhordozhatatlan terheket. Például többek között, amiről az evangéliumokban olvashatunk több alkalommal is, hogy szombatnapi járóföld. Most ilyen nincsen az Ószövetségben. Ezt már a farizeusok találták ki, hogy fogalmazzuk. Mert ugye arról ugyan van szó az Ószövetségben, hogyha megtartóztatod szombaton lábadat, tehát hogy ne azon a napon utazgassanak, vagy tehát mivel ugye nem dolgoztak, akkor ne arra a napra időzítsék a hosszabb utazásaikat. De ugye akkor ők ki is számították, hogy mennyi egy szombatnapi járóföld. Hogy hány lépés, vagy hány méter tehetnek meg. És még sorolhatnánk, hogy hány dekát emelhetnek föl. Tehát, hogy rengeteg törvénymagyarázat volt, és azt is rá akarták kényszeríteni a népre, és állandóan ezeket ellenőrizték, hogy betartják-e vajon. És utána ezt mondja Jézus, hogy minden dolgukat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ugye az előzőekben is láttuk, hogy a kiútmutatásra ez készteti az ember tulajdonképpen, hogy az emberek előtt jobbnak, igazabbnak látszódni, mint amilyenek vagyunk a valóságban. És ugye utána még ilyen külsőségekre is utalt Jézus, hogy megszélesítik a homlokszíjaikat. Ugye a homlokszíj az tulajdonképpen egy ilyen, így is mondhatnánk, hogy egy vallásos szertartás kelléke volt, hiszen általában a zsidó férfiak, amikor imádkoztak, akkor a homlokukra kötöttek egy pici kis szelencét, egy szíjjal, ebben a kis dobozban pedig le volt írva az a ószövetségi ige, hogy halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez a nagy parancsolat. Tehát ez benne volt egy ilyen kis dobozban, és oda kötötték a homlokukra. Szó szerint értelmezve azt az igét, hogy amit a Ószövetségben olvasunk, hogy ezek az igék legyenek te homlokodon, hogy ezek az igék legyenek a te ajtófélfáidon. Szólj ezekről, amikor lefekszel, amikor felkelsz. De tulajdonképpen az Úr azt akarta elmondani nekik, hogy ez mindenhová kísérje el őket, és erről ne feledkezzenek el, hogy a gondolataikban is legyen, de ők ezt szó szerint teljesítették. Tehát egy szíjjal kötözték a homlokukra ezt a bizonyos dobozt, amiben bele volt rejtve ez az ige. Na most, hogy ez minél inkább látszon, szélesebb homlokszíjjal kötözték oda, és akkor mindenki láthatta, hogy nekik van ilyen dobozuk, illetve, hogy most éppen imádkoznak, mert ezt imádságra tették föl. Ugyanígy a köntös peremének a meg nagyobbítása is tulajdonképpen egy vallási, mondjam, jó cselekedetnek tűnt. De ugyanakkor ezt is mondja Jézus, hogy a lakomákon is szeretik a főhelyet és a gyülekezetekben az előülést. Na ez már ugye általunk is ismert probléma, és itt leleplezte őket Jézus, hogy hát eléggé szerették önmagukat előre helyezni, és válogatni a legjobb helyeket. És a gyülekezetekben is ott szerettek ülni, hogy minél több ember lássa őket. És a piacokon, ugye a piacok voltak abban az időben a társadalmi élet színhelye is. És hát ők ezt is szerették, hogyha a piacokon köszöntötték őket. Ugye a köszöntés az több, mint a köszönés. Ugye a köszöntésnél általában annak az illetőnek a rangjait is felsorolták, és a jó cselekedeteit is. Tehát ők erre vágytak, hogy az emberek így köszöntsék őket, mint jótevőket. És hogy az emberek így hívják őket mester, tehát ugye a rabbi tulajdonképpen ez volt az ő, ezt fordították le, így magyarra, hogy mester. És ugye ezek után mondott Jézus még egy nagyon lényeges tanítást, itt a 8. verstől így folytatódik. Ti pedig ne hivassátok magatokat mesternek, vagyis hát rabbinak, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Miért mondta ezeket Krisztus? Hiszen ezen sokan meg is ütköznek. Nyilvánvaló, hogy itt nem az asztalos mesterről, vagy a vízvezeték szerelőről van szó, amikor azt mondja Jézus, hogy ne hívjátok mesternek. És nem is a szülőről van szó, amikor azt mondja, hogy atyának se hívjátok senkit a földön. És a doktoroknál sem azokról van szó, akik mondjuk a doktor urat, az orvosokat nyugodtan hívhatjuk doktoroknak. Nem, itt nyilvánvaló, hogy Jézus a keresztény közösségben, hívő közösségben való hierarchiáról beszélt. És tulajdonképpen ezzel a felsorolással egy proféciát is mondott Jézus, mert az ő korában nevezték mesternek, illetve rabbinak azokat, akik vallási tanítók voltak, és ugye ez egy megkülönböztető, tiszteletteljes megszólítás volt, és egy rang, tulajdonképpen így is mondhatjuk. Tehát azok különbek voltak, különnek számítottak a vallásos közösségben. Azután jöttek az egyházatyák, akiket ugye a mai napig is atyáknak neveznek, és Jézus ezt mondta, hogy ne hívjatok senkit atyának, nem áll senki fölöttünk vagy alattunk, ezt mondja, hogy testvérek vagytok, mindannyian testvérek vagytok. Függetlenül attól, hogy kinek mi a szolgálata egy vallási közösségben, mindannyian testvérek vagyunk, nincs rangbeli különbség. utána mondja ezt Krisztus, hogy doktoroknak se hivassatok magatokat. Itt is egyértelmű, hogy a teológiai doktorokról van szó. Tehát azokról, akik ugye, tudós emberek a Biblia tanításai nagyon jól ismerik, csak hogy ez nem helyezi senki fölé őket. És ezért mondja ezt Krisztus, hogy egy a ti doktorotok a Krisztus. Tehát ennek a felsorolásnak a lényege az, hogy ti mindannyian testvérek vagytok. Hogy Jézus szerint nincs hierarchia, illetve nem szabad, hogy legyen hierarchia egy vallási közösségben. És még utána hozzátette, hogy aki nagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ugye erre tanította Jézus tanítványait egész földi szolgálata alatt. Újra meg újra. Hogy az igazi nagyság egyetlen dologban nyilvánul meg a szolgálatban. Aki a legnagyobb, legtöbb szolgálatot végzi, az Isten szemében az a legnagyobb. De egyértelmű, hogy nem önmagát tekinti nagynak, hiszen szolgál mindenki másnak. A következő igét azért szeretném hozzáfűzni, ugye Lukás 18. fejezetében, a 9. verset, mert az, hogyha valaki magát felmagasztalja, az még azzal is jár, hogy a másik embert megveti. Azt mondja az ige, hogy némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették. Ezt a példázatot is mondta. Ugye ezek után mondta Jézus a farizeus és vámszedők példázatát, erről már volt szó egy alkalommal. Tehát itt azt mondja az ige, hogy akik elbizakodnak, hogy magukban, hogy ők igazak, sajnos a következménye, hogy a többieket viszont lenézik. A többieket semmibe sem veszik. Megvetik a többi embert. Tehát ezért van nagy veszély ennek egy hívő közösségben, mindenképpen veszélyes, hogy valaki nagyobbnak, többnek gondolja magát a testvéreinél. Mert akkor a többieket megveti, lenézi, megítéli ezzel. Nézzük tovább Jézusnak ezt a beszédét, Máté Evangélium a 23. fejezetéből, a 11. verstől, itt már kifejezetten a farizeusokhoz, írástudókhoz fordulva mondja a következőket. De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, és mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok. Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. És ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszer te inkább magatoknál. Hát nézzük meg, hogy ilyen kemény beszédet Jézus egyetlen egy másik néprétegnek nem mondott, a legbűnösebbeknek sem. Azt mondta Jézus, hogy jaj nektek, képmutató. Ugye itt is ezt hangsúlyozza, képmutató. És még hozzáteszi, hogy a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt. Milyen döbbenetes dolog ez, hogy azok az emberek, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy kinyissák az emberek előtt a mennyek országát, tehát hogy elvezessék az embereket az üdvösség ismeretére, elvezessék Istenhez, Isten akaratának a megismerésére, ezek az emberek pont az ellenkezőjét teszik a képmutatásukkal, a fölényes magatartásukkal, azzal, ahogyan megvetnek másokat, hogy bezárjátok az emberek előtt az Isten országát. És még hozzáteszi, hogy ti magatok nem mentek be. De is másokat se engedtek. És ez volt a Jézus szerint a legnagyobb bűnük, hogy, hogy nem csak, hogy a maguk életében tettek kárt, vagy a maguk lelkében, hanem hogy másokat is elriasztottak az Isten országától a képmutatásukkal. És utána leleplezte őket, amit ugye sokan nem láttak, nem tudhattak, hogy ez mondja, hogy színből hosszan imádkoztak, de közben ez mondja, felemésztitek az özvegyek házát. Tehát, hogy olyan emberektől, akik rászorulók lettek volna, elvették a javaikat is. És aztán úgy tűnt, mintha valami csodálatos vallási módcselekedetet cselekedtek volna. És utána még hozzáteszi Jézus, hogy megkerülitek a tengert és a földet, hogy pogány zsidóvá tegyetek. Tehát megvolt a missziós buzgóság ezekben a farizeusokban. Szerettek volna másokat is megtéríteni. És ezek szerint meg is tettek sok mindent ezért. Voltak úgynevezett prozeliták, ugye így nevezték azokat, akik zsidóvá lettek a pogányok közül, fölvették a zsidó vallást. De utána azt mondja Jézus, hogy ha azzal lett, ha zsidóvá lett, akkor a gyehenna fiává teszitek őt. Tehát, hogy azok, akik pogányból zsidóvá lettek, azokat megbotránkoztatták, vagy félrevezették. Tehát ezért beszélt Jézus ilyen keményen a farizeusokra, ról és a farizeusoknak, mert ilyen lelki kártevésük volt, ahogyan itt olvassuk. Aztán így folytatta Jézus 23. verstől, vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva vannak ragadományon és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival, és minden undoksággal vannak tele. Éppen itt is, kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül telve vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Ugye gondoljuk csak meg, hogy ezután a beszél után Jézus mire számíthatott a farizeusok és írástudók részéről. Micsoda vak gyűlölettel fordulhattak ellene, hogy így leleplezte őket. Hiszen az emberek többsége nem látta ezt, nem látott beléjük, mint ahogyan Jézus, hogy kívülről tisztítjátok a poharat és a tálat, de belül mi mindennel vagytok tele. Ezt mondja, mint a meszelt sírok, olyanok vagytok, tele képmutatással és törvénytelenséggel, és kívülről igazabbnak látszotok az emberek előtt. Hát ezért is leplezte le őket Krisztus egyrészt, hogy az emberek rádöbbenjenek, hogy nem a farizeusokat kell követniük, és hogy tulajdonképpen a farizeusok igazsága az nem vezet üdvösségre. Ahogyan ugye már a hegyi beszédben is leleplezte ezt Krisztus, amikor ezt mondta Máté Evangélium 5. fejezete 20. versében, mert mondom néktek, hogy hát igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Mindenki felnézett a farizeusokra, el nem tudták képzelni, hogy Jézus milyen több igazságról beszél, de amikor ugye ezt a leleplező beszélét mondta, akkor valószínű már értették, hogy Jézus mire gondolt. Hogy a belső is tiszta legyen, ne csak a külső. Az a több igazság, a Krisztus igazsága, a gondolatok, a vágyak, az akarat megtisztulása. Még két igére utalnék. Egyik esetben mondták Jézusnak, hogy Máté Evangéliumában olvassuk ezt is, de akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondták neki, tudod-e, hogy a farizeusok-e beszédet halván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetői ők. ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verendesnek. Ugye a tanítványok kicsit, mondjam, féltek is ettől, hogy a farizeusokat megbántja Jézus, és azért is jöttek hozzá, hogy tudod, hogy megbotránkoztak a te beszédeden. Jézus pedig azt mondta, vakoknak vak vezetői. Vakok voltak ők, és nem látták önmagukat. De gondoljunk csak bele, hogy a Laodice üzenetben is ezt mondja Krisztus az utolsó időkben élő keresztényeknek, hogy vakok vagytok. Tehát ezért is szól mindannyiunknak, szólnak ezek a figyelmeztetések, hogy ügyeljünk erre, hogy nehogy mi is vakok legyünk önmagunkkal szemben. Hogy nehogy mi is csak külsőségekben akarjuk Krisztus szolgálni. Hogy nehogy beleessünk is ebbe a hibába, illetve a farizeusok kovásza. Nehogy bennünket is megfertőzön. Képmutatás. És utána Jézus még ezzel a fájdalmas felkiáltással fejezte be ezt a beszédét Máté 23. fejezetében. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, még éppen a tyúk egybegyűjti kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Ezt már múlt alkalommal is láttuk Jézusnak ezt a fájdalmas felkiáltását, amikor síratta Jeruzsálemet. De gondoljunk csak bele, hogy Jézusnak jól esett vajon elmondani a farizeusoknak ezt a fájdalmas beszédet, ezt a leleplező beszédet, hiszen őket is megmenteni akarta. De tudta jól, hogy nem fognak másképp rádöbbenni arra, hogy milyen állapotban vannak, csak hogyha leleplezi őket. Ha a vakságukat így töri meg, hogy megmutatja, mi lakik belül. És itt láthatjuk azt, hogy ő megmenteni akarta őket valóban, őket is. Nem elítélni. És végül pedig néhány megtért farizeusra utalnék, akikről ugye név szerint is tudunk, de nyilván voltak többen is. Ugye Nikodémus, jól olvassuk azt, hogy farizeus volt, aki éjszaka jött Jézushoz. Arimátiai Józsefről is tudjuk, hogy farizeus volt. Ugye ők ketten Jézus halála után vallottak szint, és csatlakoztak Krisztus tanítványaihoz. És ugye Saul, aki Pál apostolként ugye a legnagyobb missziós szolgálatot végezte. És végül az ő vallomását idézném, hogy hogyan gondolt ő a farizeusi múltjára. Filippi levélből a 3. fejezet 5. versétől a 9. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, mozgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Mert mit mond Pál apostol? Mit ítélt ő szemétnek, és mit hagyott kárba veszni? A saját igazságát. Azt, hogy a törvényben igazság tekintetében fedhetetlen életet élő farizeus volt. És erre mondta, hogy ezt én nem tekintem érdemnek, ezzel én már szakítottam, és én nem akarom, hogy saját igazságom legyen a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom legyen a hit alapján. Ő nagyon jól megértette azt, hogy ez több a farizeusok igazságánál. De én azt kívánom, hogy mi is értsük meg, hogy mi is a különbség, mert keresztényként ugyanúgy beleeshetünk a a kísértésbe, illetve ugyanúgy belénk ivódhat és kerülhet a farizeusok kovásza, hogy jobbnak, igazabbnak akarnánk mutatkozni, mint amilyenek vagyunk. Isten óvjon meg bennünket ettől, és segítsen abban, hogy tényleg a Krisztus igazsága után vágyakozzunk, és ne a másfajta farizeusi igazság után.